Kedves testvérek, az apostolok cselekedetéről szóló könyv 9. részénél tartunk a megtéréses történetekben, és most egy méltatlanul elfeledett gyülekezeti tagról, tanítványról lesz szó többek között. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. rész 10. versétől fogom olvasni a 19. vers végéig az igét. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet, tehát apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. rész 10. versétől. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt, ímé, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tárzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam arról a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le Pál szeméről, újra látott, azután fölkelt és bemerítkezett, majd miután evett, erőre kapott. Eddig az ige, imádkozzunk. Uram, kérlek, hogy lelked és igéd által szólj valamennyiünkhöz. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Damaszkuszban játszódik ez a történet, amit mind a mai napig Szíria tartományi székhelyének, most úgy mondjuk fővárosának ismerünk. Damaszkusz a világ egyik legősibb városa. És az Ószövetségből Damaszkuszt úgy ismerhetjük, mint Ábrahám egyik legkedvesebb és leghűségesebb szolgájának, Eliézernek a szülőhelyét. Anániás is valószínűleg damaszkuszi származású, Krisztus hitben élő tanítvány. A gyülekezet egyik tagja, egy elfeledett bizonságtevő hős. Az apostolok cselekedetéről szóló könyv 22. része, ahol Lukács ismét leírja Pál apostol megtérését, ezt a három dolgot állítja Anániásról. Törvény szerint élő ember, és a törvény alatt itt a zsidó törvényt, a Tórát kell érteni. Ebből megtudhatjuk, hogy Anániás nem pogány származású volt, hanem eredetileg zsidó, és a zsidó hitben élő ember. És miután megtért, ugye ez Krisztus után 35-36-37-ben játszódó esemény sorozat, még mindig a Damaszkuszban fellelhető zsinagógának a tagja maradt, Ott nem közösítették ki a keresztényeket, a keresztények is a zsinagógában jöttek össze, csak nem péntek este vagy szombat reggel, hanem vasárnap hajnalban, vagy vasárnap késő este, hogy a rabszolgák is járhassanak Isten tiszteletre. A másik dolog, amit írnak Anániásról, hogy jámbor, Istent tisztelő, kegyes férfi volt, és a harmadik, ez már egy kicsit olyan társadalmiasabb jellegű, hogy jó bizonyságot tettek róla, még a zsidók is. Nagyon érdekes ez, hogy miközben Jeruzsálemből elűzik a keresztényeket, és Jeruzsálemben az első egy év lelkesedése után István vértanú halálát követően üldözik a keresztényeket, Jeruzsálemtől 260 kilométerre északra, Damaszkuszban, viszont szeretik a keresztényeket, olyannyira szeretik, hogy még erről a zsinagógát és a zsidó vallást elhagyó Anániásról keresztényként is jó véleménnyel vannak az emberek. És kedves testvérek, mi kell ahhoz, hogy valakiről keresztényként jó véleménnyel legyen a körülötte élők, a munkatársak, az osztálytársak, esetleg a szomszédok, ha esetleg 4 vagy 10 emeletes házba laksz, a többiek? Az, hogy a szíved rendben legyen. Hogy a szíved rendben legyen. Hogy vagy? Szoktuk egymást kérdezni, és mi erre a válasz? Kösz jól. Nem nagyon szoktuk azt mondani a másiknak, hogy az agyam hibátlanul működik, az összes fogam épp, nincs torokgyulladásom, a tüdőm kapacitása óriási, a májam sincs megnagyobbodva, és az összes belem jól működik. Vagy ha valaki így válaszol, hát az menjen el orvoshoz. Nos, kedves testvérek, az ige néha ránk kérdez, hogy vagy a szívedben? Mi van a szívedben? A szíved állapota miatt jó véleménnyel vannak rólad, vagy sem? És ugyanerről az emberről, Anániásról, szintén itt az apostolok cselekedetéről szóló könyv 22. részében ezt olvassuk, hogy nem csak annyit mond Anániásnak, hogy vagy Saulnak, hogy testvérem Saul, az Úr küldött, az az Úr, aki téged is megszólított, akivel te is találkoztál, hogy rád tegyem a kezem, és imádkozzam érted, hogy meggyógyulj, és hogy újjászüles Isten szent lelkéről, hanem itt azt is olvassuk, hogy ezt mondja az imádság, a kézrátételes imádság után Saulnak, Saul, mit késlekedsz? Kelj fel, merítkezz be, mosd le a bűneidet, és hív segítségül az Úr nevét. És kedves testvérek, a két dolog így függ össze, aki nem csak ilyen poén keresztény, hogy hát igen, én járok még templomba is, én ilyen rendes ember vagyok, annak a szíve, az hittel van tele. Annak a szája, az Jézus Krisztusról bármikor tud vallást tenni, és ilyen dinamikusan tud vallást tenni róla, hogy azt mondja az embertársának, aki még nincs bemerítkezve, aki még talán nem is hallott Krisztusról, ne késlekedj, ne húzd az időt. Ahogy múlt vasárnap mondtam, Saul, Saul, miért üldözöl engem ebbe, az is benne van, miért élsz sötétségben, miért élsz ostobán, most pedig azt tárja elénk Isten igéje, hogy Anániásnak a szívében, a szájában, a jellemében, az egész magatartásában ott volt a lelkesedés, és azt mondja Saulnak, akiből később a legnagyobb apostol lesz, ne késlekedj, ne húzd tovább az időt, kelj fel, és mielőtt ennél, innál, bármit csinálnál, gyere, kimegyünk a város szélén lévő patakhoz, és én bemerítelek téged, hogy elkötelezett híve legyél Jézus Krisztusnak. És kedves testvérek, miután Saul, akiből később Pál apostol lesz, nevet vált, jellemet vált, életet vált, bemerítkezik. Azután ez az Anániás még arról is tanúságot tesz, hogy most már nem az egyenes utcába mennek vissza, ami ma is létező utca, kelet-nyugati átjárást biztosít mind a mai napig Damaszkuszban, hanem az ő házába fogadja be Sault, ételt ad neki, italt ad neki, és lehet, hogy a Pállal együtt ott lévő Jeruzsálemből érkező férfiaknak is. És mi jellemzi Anániást? Egyrészt, hogy kézrátétellel imádkozik Pálért. Ezt korábban Fülöp nem meri megtenni például, amikor Samáriában ébredés tör ki. Fülöp beszél Jézusról, Fülöp bemeríti a samáriaiakat, de nem mer kézrátétellel imádkozni a megtért, újjászületett emberekért, hanem üzen Jeruzsálembe, hogy jöjjön le, legyen szíves János és Péter, és majd ők imádkoznak ezekért. Itt már néhány évvel pünkösd után, körülbelül 4-5 évvel később kiderül az, hogy az apostolok nem tudnak egyszerre sok helyen lenni. Az apostolok nem tudnak egyszerre minden bemerítkezőért imádkozni. És Anániás apostoli rangot kap Istentől, és azt, amit korábban csak apostolok hajthattak végre, azt teljesen természetes módon, teljesen magától értető módon Anániás megteszi. Bemeríti Pált, és ő teszi a fejére a kezét. És természetesen ebben a mozdulatban nem csak egy egyházi, szervezeti, liturgiai formát értsenek a testvérek, sokkal inkább el tudom képzelni, hogy az egyébként addig még vak, mert 3 napig megvakul Saulhoz, oda megy, és mivel még nem láthatja, hogy ő mosolyog éppen rá, átöleli őt, és így imádkozik érte. És azt mondja neki, testvérem, atyám fia, Saul. Apostoli feladatot is betöl tehát ez az egyszerű tanítvány, Anániás. És ugyanakkor ő jelenti ki, hogy mi Jézus Krisztus terve, és mi Jézus Krisztus parancsa Saul, illetve Pál életére. Ez pedig nem más, mint profétai feladat. Anániás tehát idézőjelben apostoli és profétai szolgálatot is végez. És kedves testvérek, Pálapostol megtérésének van néhány következménye Pálapostol életében és a gyülekezetek életében is. Elsősorban megváltozik Pál viselkedése és a jelleme. Másodszorban pedig megváltozik Pál Istenhez, a korai kicsiny gyülekezetekhez és a hitetlen világhoz való kapcsolata. Hogyan változik meg az Istennel való kapcsolata Pál apostolnak? Anániásnak azt mondja az Úr látomásban, ott az egyenes utcában, ott annál a férfinak a házában, amit meg is nevez, Júdás házában imádkozik egy férfi, Saul, és komolyan veszi a megtérést. Imádkozik egy férfi. Kedves testvérek, új módon kezdi tisztelni Istent. Valószínűleg tartom, hogy farizeusként is imádkozott, csak a farizeusi imádságokat Jézus akképpen jellemzi, hogy elég sok minden van benne, csak őszintesség, bűnbánat és Jézus neve nincs benne. Emlékeznek a testvérek a farizeus és a vámszedő példázatára, amikor a farizeus imádságát is meghallgathatjuk. Sok mindenről szól, csak alázatról nem. Sok mindenről szól, csak Jézus Krisztus imádásáról nem. Nos, Pál apostol, amikor imádkozik, akkor azért változik meg az Istennel való kapcsolata, mert Jézus Krisztust, mint megváltóját veszi a szájára. És kedves testvérek, Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy megbékélt az Istennel, és az új élet, az új imádságot adott a szívébe. Kedves testvérek, minden megtért újjászületett ember képes imádkozni. Teljesen más, hogy gyülekezeti szinten, teljesen más, hogy kisebb csoportban, vagy éppen magányosan, de minden megtért és újjászületett ember képes és tud imádkozni. És itt nem is a képességem meg a tudásom van a hangsúly, hanem, hogy Jézus nevében tegyem ezt, mert ő az én megváltóm, és őszintén, és még valami, legalább két olyan imádságot tudok elmondani a testvéreknek, ami Jézushoz szólt, őszinte volt, és nagyon rövid. Nem kell sem otthon, sem itt hosszan imádkozni ahhoz, hogy Jézus meghallgassa a hittel elmondott imádságodat. De kell, hogy mindenkor Isten szent lelke által imádkozzunk. És mit imádkozhatott még Saul ott ez alatt, a három nap alatt? Mindenféleképpen imádkozott azért, hogy az elkövetett, a tudatlanságban, a sötétségben, a keresztjének iránt érzett gyűlöletében elkövetett bűneire Isten adjon bűnbocsánatot. Azaz bocsánatot kért Jézustól. Aztán valószínűleg kérte azt, hogy Uram, adj bölcsességet, hogy felismerjem, hogy hogyan folytassam az életemet. És lehet, hogy kért erőt Istentől, hogy el tudja végezni azt a szolgálatot, amit éppen Anániás mond el neki. Az a feladatod, hogy a sötétségből világosságra, a sátán hatalmából, az Isten hatalmába vezesd az embereket, a zsidókat, a pogányokat, a hatalmasokat, a királyokat, ha lehet, még a császárt is. És miközben ezt teszed, Pál azt is meg fogod tapasztalni, hogy nem csak örömben lesz részed, hanem sok szenvedésben is. Erőért és kitartásért is imádkozhatott, és még valamiért, amit esetleg néha elfelejtünk, hogy magasztalja Istent, dicsérje Jézus Krisztust. A megtérés első jó gyümölcse az életében, a felismerés, hogy tud imádkozni, és hogy Isten az ő mennyei atya lett, amit majd leír a római levél 8. részében, ezáltal a lélek által kiálthatjuk, hogy Abbá atyánk, azaz van mennyei édesatyám. A második, ami történt az életében, és még mindig az Istenhez való kapcsolatának a megváltozása, hogy az elmondott bűneire bűnbocsánatot kapott. És aki bűnbocsánatot kap, testvérek, az olyan, mint a tékozló fiú, hogy újjá lesz, és örül. Nos, kedves testvérek, ha olykor-olykor az élet gondjai, terhei, a sok-sok vesződtség, a sok-sok fájdalom leterheli a szívünket, gondoljuk ezt át, és kérjük Istent, Uram, add, hogy mégis tudjak örülni, hogy Te megbocsátottál nekem, és bűneimet elvetted, kigyógyítottál belőlük, megszabadítottál szenvedélyektől, és a Tied lehetek. Köszönöm ezt neked. És a harmadik, ami szintén jellemzi a ma megtérő embereket is, hogy különleges vágy támad Pál apostol szívében, hogy jobban megismerje Krisztust, és hogy ezáltal az ismeret által tudjon szolgálni, és hogy ezt az ismeretet átadja embertársainak. És kedves testvérek, mind ebben eszközként ezt a damaszkuszi tanítványt használja Isten. Nagyon érdekes, és nagyon fontos üzenete van. Jézus ott, a porban fekvő Saulnak is elmondhatta volna, hogy mi vele a célja. Nem így tette, annyit mondott ott, Damaszkusz kapuja előtt, hogy menj be Damaszkuszba, és majd a következő intézkedéseket meg fogod tudni. És ugyanekkor megszólít Isten lelke, Jézus, egy embert, Anániást, látomásban, aki szintén imádkozik, és elmond neki mindent, hogy hogyan használja majd őt Isten eszközként. És Anániás készséges, nyitott, elfogadja a megbízást, noha van benne egy kis ellenállás, hogy Uram, biztos, hogy Saulhoz kell mennem? Biztos, hogy ahhoz az emberhez kell bemennem, aki ide is azért jött az én tudomásom szerint, hogy elfogjon bennünket? És Jézus azt mondja neki, biztos. És itt egy kicsit bejön az Ószövetség. Az Ószövetség sok prófétájáról, vagy éppen Mózesről, vagy éppen Gedeonról tudjuk, hogy amikor Isten különleges felhatalmazást és megbízást ad nekik, hogy győzelemre vezesse a népet, akkor Mózes, Gedeon, Jeremiás, és hagyd ne soroljam el az összes ilyen történetet az Ószövetségből, hasonló módon úgy ellenáll először. És vagy azt mondja, hogy fiatal vagyok, vagy azt mondja, hogy nem tudok beszélni, vagy azt mondja, hogy alkalmatlan vagyok, vagy azt mondja, hogy hitetlen vagyok, gyenge vagyok, és Isten mégis őket bízza meg. Kedves testvérem, ez egy jó hír számodra is. Ha te úgy érzed, hogy te alkalmatlan vagy a tanúság tételre, nem baj, nem is neked kell alkalmasnak lenni, csak te engedd, hogy a megbízó Krisztus az ő lelkén keresztül tudjon téged használni. Hiszen azt mondja Pálnak, 2 Korintus 12-ből ismerjük ezt, amikor erőtlen vagy, akkor tudlak én erőssé tenni. Kedves testvérek, Isten országáért nem nekünk kell ügyködni, csak engedni kell, hogy Isten lelke működtessen bennünket, és a többit bízzuk rá. Az előbb azt kérdeztem, hogy van a szíved? Mi van a szívedben? Most azt kérdezem, vajon nem találsz szíven Isten igéje, és vajon nem mondja most azt a Szentlélek neked, hogy XY szeretnélek a következő hetekben használni téged, fogadd el ezt a megbízást, és legyél nyitott az embertársak felé. Olyan jó lenne, hogyha nem csak én gondolnám azt, hogy Isten téged meg engem akar használni, hanem te is így tudnál gondolkodni, mint ez az egyszerű ember, akiről sem előtte, sem utána egyetlen egy betű sincs a Szentírásban. Csak ebben a Saul-féle megtérés történetben. És Isten ma is szeretné, hogyha emberek megtérnének, még így pandémia idején is. Még akkor is, hogyha most állarcba kell itt lennetek. És tudom, hogy nagyon kellemetlen. Tudom, hogy legszívesebben levennétek. De most egyelőre nem lehet. Csak annak, aki beszél. De bárkit ide engedek. Bármelyik férfi testvért jövő héten felhív, és azt mondja, Attila, kaptam üzenetet, ő fog prédikálni, és én leszek maszkban. De mégis hidd el, hogy Isten nem úgy fog embereket magához hívni, hogy megjelenik nekik, hanem úgy, hogy téged meg engem akar eszközként használni. Hogy készségesek legyünk, és megbízhatóak, hogy az őtőle jövő megbízatást hűséggel elvégezzük. És Pálnak megváltozott a kapcsolata nem csak Istennel, hanem a gyülekezetekkel is. Eleve Anániás úgy szólítja, hogy testvérem, milyen nyitott lehetett ez a damaszkuszi gyülekezet, elképzelitek? Az ellenség, ki ordító oroszlánként indul el, írja Lóla Luther Márton, bégető bárány lesz. De azért tud bégetni, mert van egy közösség, és nem tudom mekkora volt ez a damaszkuszi baptista gyülekezet, hiszen ők is bemerítést gyakoroltak. Nem tudom mekkora volt, de mégis a legnagyobb ellenséget befogadják. És Anániás az, aki azt mondja, ez az ember megtért. És a többiek nem azt mondják, hogy majd levizsgáztatjuk, ezt majd megkapja Jeruzsálembe, senki nem akar Jeruzsálembe találkozni vele. Csak Péter, Jakab az Úr féltestvére, nem a János testvére, hanem az Úr féltestvére, és ezen kívül senki. Mert nem hiszik el, mert félnek tőle. De itt Damaszkuszban ez egy más típusú gyülekezet. Ez egy nyitott gyülekezet. És Anániás, figyeljétek meg, azt mondja, testvérem Saul, az Úr küldött engem. És nem osztja az észt neki, hogy ilyen bűnöd van, meg olyan bűnöd van, meg amolyan. Mert tudja, hogy azt Jézussal majd ők elintézik. És kedves testvérek, Pál apostolnak megváltozik a világgal kapcsolatos életmódja is. Ezentúl az lesz a fő célkitűzése, hogy minél több embert Krisztushoz vezessen. És kedves testvérek, ma is legyen ez a Váci gyülekezetre is jellemző, hogy minél több embert Krisztushoz vezessünk, minél több emberért tudjunk imádkozni, hogy térjenek meg, hogy változzon meg a hitük és a hitvallásuk, és nem csak párra, hanem minden megtért emberre az is jellemző a megtérése után, hogy új címeket kap. Egyrészt tanítvány lesz, és Jézus lesz a tanítója. Másrészt azt írja a Szentírás, hogy szentek vagytok, azaz az én részemre, mondja Isten, elkülönített emberek. Harmadrészt testvér lesz a gyülekezet tagjaként, és negyedsorban tanú a világ fiai előtt, bizonyságot téve Jézusról. És kedves testvérem, kedves barátom, ha te tanítvány vagy, ha te szent vagy, ha te testvér vagy, ha te tanú vagy, akkor újjá születtél. Ha ezek közül egyik sem jellemző rád, akkor ne késlekedj. Akkor ne késlekedj. Akkor dönts Jézus Krisztus mellett, ne halogasd ezt. Hallhattuk a bizonyságtételbe, 55 évesen is meg lehet halni hitetlenül, de elárulom, 15 évesen is, 25 évesen is, 31 évesen is. És a Szentírás nem olyan, mint mi. A Szentírás nem úgy beszél, hogy hát talán, esetleg. A Szentírás úgy beszél, vagy rendezted az életed, és van üdvösséged, vagy nem rendezted, és akkor nincs. És nincs purgatórium, testvérek. Nincs utólagos bemenet, nincs kiskapu, meg nagykapu. Egy ajtó van, ez Jézus Krisztus. Tedd föl magadnak a kérdést, tanítvány vagyok én? Szent vagyok én abból az értelemben, hogy Isten külön választott gyermekeként élhetek? Testvér vagyok én? Tanú vagyok én Krisztus oldalán? És mi volt az eredménye Anániás szolgálatának? Áldások. Ez bizonyítja Pál egész élete, meggyógyult, bűnbocsánatot kapott, újjászületett, új emberré lett, bizonyságtevő apostollá vált a sok szenvedés mellett is. És ezekben és ebben volt eszköz Anániás. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, azt is mondhatnám, kedves fiatalok, vajon vannak-e közöttünk Anániások, akik érzik azt, Uram, tudom, hogy nekem szóltál, kérlek, használj engem. Amen.